Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből, az 53. fejezet első 7 verséből, illetve az utolsó 3 verséből. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis megtalálja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül a zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Az Úr áldja meg az ő szent igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy Krisztus beszéde lakozhassék bennünk gazdagon, és hogy mi teremhessünk sok áldott gyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Kegyelmes édes atyánk, jó Úrunk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük Istenünk ezt a napot. Köszönjük, hogy eljöhettünk ezen a szép, napos vasárnap reggelen ide, a te házadba. Köszönjük, Uram, hogy így nagy létszámmal együtt lehetünk. És Uram, köszönjük, hogy egy cél vonzott bennünket, mégpedig az, hogy téged dicsérjünk, és hallgassuk a te nagy dolgaidról való ige hirdetést. Ó, Uram, jó nekünk ezzel táplálkozni. Jó nekünk újra és újra feltöltődni a te igéd által. Ó, Uram, olyan jó itt lenni veled együtt, és közösségben a testvérekkel. Olyan jó látni mindig újabb szülőket és keresztszülőket, akik ide hozzák gyermekeiket, te eléd, Uram. Olyan jó, hogy nem csak a bűn szaporodik ezen a világon, hanem mi is, a testvérek, minél többen lehetünk együtt. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük, hogy arra méltattál bennünket, hogy itt lehetünk, és hogy dicsérhetünk téged. Ó, felséges jó atyánk, hogyha magunkban nézünk, akkor látjuk érdemtelen voltunkat. Látjuk, hogy napról napra vétkezünk, látjuk, hogy hiába valóvá tesszük, Uram, a te jó cselekedeteidet, amelyeket véghez viszel a mi életünkben. Ó, Uram, oly sokszor elbukunk, oly sokszor méltatlannak bizonyulunk. Ó, Uram, kérünk, hogy bocsásd meg ezeket a vétkeket. Bocsásd meg, hogyha nem tudunk megfelelni a te mércédnek, és bocsásd meg, hogyha nem is akarunk megfelelni. Ó, kérünk, hogy újíts meg bennünket lelked által, engedd, hogy mindig te rád figyelhessünk, és Uram, ne a világnak a sodrásával haladjunk előre, hanem merjünk igenis szembe menni, hogyha te rólad van szó, ha a te igéd másra vezet. Kérünk, Istenünk, engedd, hogy elcsendesülhessünk továbbra is ezen az órán, engedd, hogy hallgassuk a te igédnek üzenetét, melyet elkészítettél a szolgálattevőn keresztül. Engedd, hogy azt megértsük, engedd, hogy az igazi világosságként fény legyen a mi életünkben, hiszen erre nagy szükségünk van, és Uram, erre igazán te tudsz csak feleletet adni, igazán te tudod csak velünk ezt az üzenetet megértetni. Kérünk, Istenünk, nem a magunk érdeméért, hanem egyedül a mi megváltó Krisztusunkért, áld meg ezt az Isten tiszteletet, és hallgasd meg a mi gyarló szívünk alázatos könyörgését. Amen.
Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 11. részének 36. verséből és a 12. rész első verséből a következőképpen. Mert őtőle, ő általa és őre áll nézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Ezért kérlek titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek, eddig Isten írott igéje. Újraolvasom az alapigét egy értelmezett verzióban, mert Jézustól, Jézus által és Jézusért van minden, övé a dicsőség mind örökké. Kedves testvéreim, hogyha most a jókai és gyerekeknek tartanék Isten tiszteletet, akkor feltenném a kérdést, ki az, aki emlékszik arra a képre, ami a búzatéri templomon volt hónapokon át kifeszítve, és tegye fel a kezét, most nem kell feltenni, de bizonyára mindjárt emlékszünk egy Krisztust a kereszten ábrázoló képre, és talán vannak olyanok is, akik a feliratra is emlékeznek. Az volt felírva felülre, hogy érted, a kép aljára pedig az, hogy érted. Talán sokunkat elgondolkodtatott nem csak a kép, hanem a két szó és annak üzenete is. Vajon tényleg értjük-e, kedves testvéreim, hogy mit jelent az, Jézus meghalt értünk? Hadd tegyek fel, kedves testvéreim, néhány személyes kérdést ezzel kapcsolatban. Ha komolyan gondolod, hogy Jézus meghalt, érted, milyen hatással van ez az életedre? Mikor értetted meg, hogy Jézus érted is meghalt? És változott-e valami azóta az életedben? Vagy csak egy kellemes érzés fog el, hogy igen, ennyire szeret Isten, hogy még Jézust is kész volt feláldozni értem? De érezzük ennek a gondolatnak a fonák voltát. Vajon nem siklott-e félre, kedves testvéreim, a 21. századra a keresztény közgondolkodás? Hiszen sokan azt gondolják, miközben kereszténynek vallják magukat, hogy minden értük van, minden körülöttük forog, még az Isten fia is értük halt meg. És ez utóbbi tökéletes teológiai igazságot lebutítjuk az önző, önközpontú és öncélú emberek szintjére, hogy eladható és emészthető legyen. Ahogy egy lelkipásztor ezt a fajta gondolkodást nagyon találóan kikarikírozta, azt mondod, lelkipásztor barátom, hogy Jézus szeret engem, hogy Isten szeret engem. Hát ez nagyszerű. Én is szeretem magamat. Azt mondod, lelkipásztor barátom, hogy Jézusnak van egy nagyszerű terve az életemmel. Ez nagyszerű, hiszen nekem is van egy csodálatos tervem az életemmel. Nekem kell egy ilyen Isten, nincs belőle kettő? Három is van belőle, kedves testvéreim, csak nem ilyen Isten. Értjük, kedves testvéreim, hogy Isten kristálytiszta evangéliumát pervertáltuk a magunk önző, emberközpontú világképéhez. Az idősebbek talán emlékeznek rá, hogy néhány évtizede zengett az ének, holnapra megforgatjuk az egész világot. És azt látjuk, kedves testvéreim, hogy sajnos sikerült nekik. A világot felforgató, tönkretevő erőknek sikerült a családokat, a közösségeket, a nemzeteket szétverniük, és még a keresztény közgondolkodást is a feje tetejére állították. Istenről az emberre helyezték a hangsúlyt. És kedves testvéreim, ha őszintén a szívünkbe nézünk, akkor be kell látnunk, minket is megfertőzött ez a gondolkodásmód. Isten van értem, és nem én vagyok Istenért. Lehet, hogy ezt még nem fogalmaztuk így meg, lehet, hogy még nem mertük kimondani, de e szerint az elv szerint éljük az életünket. Ezért értetlenkednek magukat kereszténynek valló emberek, amikor nem csak a szerető Istenről van szó, hanem arról, aki gyűlöl minden bűnt cselekedőt, ahogy a Zsoltárokban írja Dávid. Ezért kelnek ki magukból, amikor nem csak az irgalmas, hanem az ítélő Istenről szól az ige és az ige hirdetés. És ilyenkor hagyják el a következő mondatok, vagy ehhez hasonló mondatok a vallásos emberek száját. Ez nem az én Istenem. Én nem tudok egy ilyen Istenben hinni. Én nem tudok egy ilyen Istent elképzelni. Ilyen Isten nekem nem kell. De hadd kérdezzem meg, kedves testvéreim, csendesen. Hol van az megírva, hogy Istennek olyannak kell lennie, amilyennek én elképzelem? A hiba nem az én készülékemben van? Hiszen nekem kell az Isten képemet ahhoz a kijelentéshez igazítanom, amit a seregek ura magáról a Bibliában kijelent. Kedves testvéreim, meg kell változzon, meg kell, hogy forduljon a gondolkodásmódunk, hitünk iránya, hogy helyreállhasson az életünk, hogy ne rohanjunk a nagy önzésben és magunk körül forgásban a világgal együtt a kárhozatba. Ezt a gondolkodás módbeli változást ugyan más összefüggésben, de egy világi ember, az Egyesült Államok egyik elnöke Kennedy nagyon jól megfogalmazta. Ne azt kérdezd, mit tehet érted Amerika, hanem azt, hogy te mit tehetsz Amerikáért. A fenti gondolatok és ige alapján, kedves testvéreim, Isten szent lelkét segítségül hívva két kérdésre keressük a választ. Az első az, hogy mit jelent, hogy Jézus meghalt értem. A második pedig ez, mit jelent, hogy ezért hálából Jézusért élek. Azt a reformátori tantételt, ami a Biblián alapul, hogy Jézus értem meghalt, a többség nagy örömmel és szívesen fogadja. Ugyanis a bibliai igazság mellett ez megfelel az ember önző gondolkodás módjának is. Hiszen alapból mindenki azt gondolja magáról, hogy szeretetre méltó, hogy tiszteletre méltó, hogy minden róla szól, és minden érte van. Ezért sérti annyira a hiúságunkat, ha valaki nem úgy szól hozzánk, ahogy elvárjuk, ha nem úgy bánnak velünk, ahogy megérdemelnénk szerintünk. Hogyhogy nem tisztel engem, hiszen én olyan tiszteletre méltó vagyok. Hogyhogy nem hallgat végig, hiszen én is végig hallgattam. Hogyhogy nem szeret engem, hiszen én olyan szeretetre méltó vagyok. Hogyhogy nem szeret engem, hiszen ő azért van, hogy szeressen. Annak azonban, kedves testvéreim, hogy Jézus meghalt értünk, bármi fájó ezt hallani, egyáltalán nem bennünk van az oka. Jézus nem azért halt meg értünk, mert mi megérdemeltük, vagy megérdemeljük, vagy mert méltók vagyunk rá az ő tiszteletére, az ő szeretetére. Jézus értünk való halálának egyetlen oka az ő döntése volt, világ alapjainak felvettetése előtt, miszerint szeretni fog bennünket, annak ellenére, amilyenek vagyunk. Ezzel kapcsolatban hadd olvassak fel néhány igét a Szentírásból. Az Efézusi Levél első részében így szól Pál apostol: áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szeretetben. A római levélben pedig ezt mondja Pál apostol az 5. rész 8. versében, az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Végül Ézsaiás próféta így szól, én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, dicséretemet a bálványoknak. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről többé nem emlékezem meg. Önmagamért cselekszem, mert hogyan szentségtelenítethetnék meg az én nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Kedves testvéreim, Jézus értünk való halálának egyetlen oka és célja Isten dicsősége volt, hogy visszahódítsa magának Isten Jézus által azt, ami, aki az övé. Jézus halála, kedves testvéreim, a kereszten nem volt más, mint egy hatalmas foglaló, egy jelzés, hogy mindent visszahódít Istennek, míg végül ő lesz minden mindenekben. A nagy kálvinista gondolkodó, aki egyben Hollandia miniszterelnöke is volt, még a múlt század fordulóján, Abraham Kuyper így írja le, milyen lesz szerinte Jézus visszajövetele. A Biblia alapján leírja, hogy megszólalnak a harsonák, mennyei dicsőség jelenik meg, és a mennyei seregek sokaságának élén megjelenik a királyok királya, a seregek ura, Jézus Krisztus az ő dicsőségében, hatalommal, és mindenre ráteszi a kezét, és egyetlen szó fog újra és újra elhangozni ajkáról. Enyém, enyém, enyém. Kedves testvérem, engedted-e már Jézusnak, hogy így rátegye a kezét az életedre, a gondolataidra, a tekintetedre, a vágyaidra, a kapcsolataidra, a szavaidra, a tetteidre, egészségedre, tested tagjaira, idődre, pénztárcádra, egódra? Engedted-e már, hogy Jézus rátegye a kezét? Azzal ugyanis, hogy Jézus meghalt érted, megvásárolt téged magának. Amint pedig ez tudatosul valakiben, az már nem élheti úgy az életét, mint a Jézussal való találkozás előtt, mert a megváltó megváltoztat. Nem azért halt meg, kedves testvéreim, az Úr Jézus a kereszten, hogy az egónkat kenegesse, vagy hogy a terveinket megvalósítsa, hanem azért halt meg érted, hogy visszaszerezzen téged magának, és hogy az ő terve valósuljon meg az életedben. Ez pedig azonnal kizár minden önközpontú gondolatot, amely esetlegesen felmerül bennünk megváltásunkkal kapcsolatban. Azt a reformátori tantételt tehát, hogy Jézus értünk halt meg, sokan szívesen elfogadják, mert helytelenül a saját egójuk nagyságát látják igazolva benne. Azonban azt már kevéssé szeretik és kevésbé szívesen hallgatják, hogy Jézus helyettünk és értünk és miattunk is meghalt. Azt, hogy Jézus értünk meghalt, ez sokak számára elfogadható. De hogy Jézus helyettünk és Jézus miattunk halt volna meg, ezek szerint nem is vagyunk olyan jók, ha valakinek helyettünk és miattunk kellett meghalnia? Hogy mennyire átjár minket a gonoszság, és Isten jogos haragját mennyire kivívtuk magunk ellen, kedves testvéreim, az éppen Krisztus keresztjében kristályosodik ki leginkább. Ennyire gyűlöli Isten a bűnt, és mi ennyire bűnösök vagyunk, hogy Jézusnak ennyit kellett szenvednie. Ha azt gondolod, hogy nem is vagy olyan rossz ember, akkor nem kell más tenned, mint Jézus keresztjére nézned. Lásd, miket kellett testében, lelkében elszenvednie, érted, helyetted és miattad. Talán sokan ismerjük azt a kis történetet, amikor a lelkipásztor vagy a hittan tanár próbálja elmagyarázni a gyerekeknek, hogy mit jelent Jézus helyettes áldozata, hogy ő értünk, helyettünk és miattunk halt meg. És a hátsó sorokban egy eleven kisfiú nem nagyon figyelt oda, és a tanárbácsi rászólt, hogy ha még egyszer rád kell szólni, akkor kijössz és körmöst kapsz. Régiek tudják, mit jelentett ez a körmös, a büntetés egyik formája volt, de nem ám műanyag vonalzóval, hanem fa vonalzóval, mert akkoriban nem volt más. És tovább beszélt a tanár, a lelkész, a gyermek továbbra sem figyelt, és felszólította, hogy akkor most jöjjön ki. És a kisgyermek tudta, hogy mire számíthat, és remegve, félve megállt a tanár asztala mellett. A tanár pedig fogta, kinyújtotta a saját kezét, nem körmöst adott, hanem tenyerest, saját magának. És addig ütötte a vonalzóval a tenyerét, amíg ki nem serkent a vére. És a kisfiú elkezdett sírni, mert megértette, hogy az nem csak egy mezei kis rendetlenkedés, amit ő csinált, hanem hogy olyan nagy az ő bűne, hogy a tanárnak ezt kell elszenvednie, ha nem akarja őt megbüntetni. És azért engedte, hogy végignézze ezt, hogy lássa be, hogy milyen is az ő bűne, hogy ki is ő valójában. És ez a momentum megfordította ennek a gyereknek az életét, és az Istennel való kapcsolatát, a bűnhöz való viszonyát. Hogyha azt gondoljuk, hogy jók vagyunk, vagy nem is vagyunk olyan rosszak, nézzünk Jézus keresztjére, hogy Isten milyen ítéletet vitt véghez rajta azért, hogy nekünk ne kelljen elszenvedni, és a mi bűnünk miatt kellett elszenvednie. Egyáltalán nem elhanyagolható kis hiba, vagy vétség, vagy jellemhiba, vagy rossz szokás a mi bűnünk. Jézusnak meg kellett töretnie azért, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk legyen, ha elfogadjuk. Azt mondod, hogy másként viszonyulsz Istenhez? Nagyszerű. Következő kérdés az, hogy vajon a bűnödhöz is másként viszonyulsz-e? Mert az mutatja meg, hogy igazán másként viszonyulsz Istenhez, ha a bűnhöz is másként viszonyulsz, mint a Jézussal való találkozás előtt. Ha már nem természetes számodra a bűn, ha már látod, hogy ezzel milyen fájdalmat okozol annak, aki téged legjobban szeret, és aki miattad kapott sebeket, és miattad és helyetted szenvedett. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy ezt jelenti az, hogy Jézus értünk halt meg, és értünk szenvedett. De mit jelent az, hogy érte? Hogyan változhat meg a minden értem van mentalitás tudatos életprogrammá, mindent Jézusért alaphozzáállássá? Pál apostol a felolvasott 12. fejezet elején visszautal az előző rész végére. Azzal indokolja, hogy a keresztény embernek teljesen oda kell szánnia magát Jézusnak, mivel minden tőle ered, mivel minden általa áll fenn, ezért mindennek hozzá kell visszatérnie. Létünknek értelmet és célt egyedül Jézus ad, és a Jézusért való élet. Mit jelent az, hogy minden tőle van? Emlékezzünk a teremtésre. Gondoljunk csak bele, hogy belőle indult ki minden. Nélküle semmi nem jött létre, Jézus nélkül nem csak örök életünk, de biológiai létünk sem lenne. Mit jelent az, hogy általa? Azt, hogy amit Jézus létrehozott, azt fenn is tartja. Gondot visel rólunk, nem hagyja magára az univerzumot. Nincs igazuk a deistáknak, akik azt mondják, hogy a gép forog, az alkotó pihen, Isten ugyan megteremtette a világot, de aztán magára hagyta, nem. Jézus nem csak megteremti, hanem fenn is tartja az általa teremtett világot, gondot visel róla. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél első részének 3. verse, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Igen, kedves testvéreim, ilyen hatalmas Istenünk van. Ő nem a vállán hordozza a világot, mint Atlasz, ő a szavával tartja fenn. A szavával teremt, és a szavával fenntartja a világot. Gondoljunk a teremtésre. Azt mondja Isten, legyen, és ami kimondott, az létrejött. És Isten azóta sem hagyta abba ezt a mondatot. Továbbra is fenntartja az ő hatalma szavával ezt a teremtett világot. És mikor lesz vége a világnak? Amikor Isten befejezi ezt a mondatot. Amikor már nem mondja többé azt, hogy legyen. És Jézus visszajövetelekor az ő tekintete elől eltűnek az ég és a föld, nyomuk sem találtaték, ingyen sem említetnek, és Isten újra megszólal. És új eget és új földet teremt, amelyben nem lesz bűn, nem lesz halál, nem lesz szenvedés, és amelyet újra csak szavával, az ő igéjével, az ige által tart fenn. És mit jelent, kedves testvéreim, az, hogy érte van minden? Akár elismeri az ember, akár nem, akár tetszik nekünk, akár nem, ebben a teremtettségben minden Istenért van. Ezt mondja a példabeszédek 16.4, mindent teremtett az Úr az ő maga céljára. Minden Jézusról szól, kedves testvéreim, és Jézusért van az egész teremtettségben. Az ember nem önmagáért teremtetett, sőt, az egész teremtett világ nem az emberért teremtetett, hanem egyedül Istenért és az ő kegyelme dicsőségének magasztalására. A hívő ember azonban abban különbözik a többi teremtménytől, hogy tudatosan és aktívan dicsőítheti Istent. Ezt mondja Pál apostol az 1 Korintus 6.20-ban, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Miután Pál összefoglalta, hogy minden ezen a világon Jézusért van, és minden dicsőség egyedül őt illeti, áttér arra, hogy a hívő ember életében hogyan valósul meg Isten dicsőítése a gyakorlatban. Hogyha egy kicsit átértelmezzük a felolvasott igét, akkor így mondhatjuk, mivel Jézustól, Jézus által és Jézusért van minden, benne te és én is, mivel övé minden dicsőség, ezért szánjátok oda Istennek kedves áldozatul a ti testeteket, mert ez az igazi Isten tisztelet. Amikor a templomból kilépve a hétköznapjaimban elkezdek Jézusért élni, amikor neki kedves döntéseket hozok, amikor már nem magamnak, nem a világnak, nem a divatnak, nem a korszellemnek akarok megfelelni és tetszeni, hanem az én hűséges megváltómnak, akinek a tulajdona vagyok. Ezt jelenti Jézusért élni. És miután a Róma 11-jel eljutottunk a helyes istenismerethez, a Róma 12-vel áttérünk a helyes istentiszteletre, amelynek meglepő módon az első lépése testünk oda szentelése, oda áldozása Istennek, feláldozása az óemberi természetünknek, akaratunk alárendelése Jézus akaratának. De lehet, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik azt gondolják, hogy ez túlságosan fennkölt, túlságosan magasztos, túlságosan filozófikus, hogy Jézusért élni. Szép, szép gondolat ez, de hogyan lehet megvalósítani? Ha valaki már belátta, hogy eddig nem e szerint élt, de szeretne így élni, nem késő elkezdeni. És nem kell nagy léptékben gondolkozni, egészen kicsi lépésekben, a hétköznapokban, akár csak azzal kezdve, hogy átgondolom este, hogy ma, amit tettem, gondoltam, vagy mondtam, vagy amit holnap tenni szándékozok, az vajon egyezik-e az Isten akaratával? Megmérve a Biblia zsinór mértékén, vajon megállja-e a helyét az, amit mondok, az, amit teszek, az, amit gondolok? És életem egy-egy nagy döntésében, vajon megkérdezem-e az Istent, hogy mi a te akaratod? Nem kell szégyelni, el lehet azt mondani, hogy én ezt meg ezt szeretném, Uram, de hiszem, hogy te jobban tudod, mire van szükségem, és én a te akaratodat akarom megvalósítani. És el lehet kezdeni szépen, apránként, lépésről lépésre Jézust megismerni, Jézust követni. Nem kell azt gondolni, hogy ez egy elvont filozófiai tantétel Jézusért élni. Ez nagyon is valóságos és nagyon is konkrét a hétköznapokban az ember munkahelyén, családjában, iskolában, bárhol jár, hogy Jézus akarata szerint, Jézusra nézve hoz döntéseket. És meg fogjuk ekkor tapasztalni, ha Jézust megismerve, őt helyesen imádjuk, őt hozzá méltóan szeretjük, rendeződni fognak az emberi kapcsolataink is. Ha Istennel rendeződik a közösségünk, a kapcsolatunk, az emberekkel való kapcsolatunkra is kihat. És akkor majd fogjuk tudni jól szeretni a családtagjainkat, a munkatársainkat, a szomszédainkat, és még az ellenségeinket is. De nem lehet, hogy változatlan maradjon az életünk. Ha valaki egyszer találkozott a feltámadott Jézussal, az nem mehet ugyanúgy tovább, mint előtte. Hogy az egyik lelkipásztor ezt egy kicsit viccesen megfogalmazta, hogyha őt most elhívnák egy istentiszteletre vagy egy előadásra 11 órára, és ő megérkezne egy órás késéssel 12-kor, frissen, vasaltan, öltönyben, nyakkendőben, és azt mondaná, hogy kedves testvéreim, bocsássatok meg, azért késtem, mert átment rajtam egy 18 tonnás kamion. Senki nem hinni el, mert annak van látszata az emberen. És ugyanígy van, kedves testvéreim, lelki értelemben is. Nem mondhatja senki, hogy én találkoztam Jézussal, hogyha utána nem változott meg az élete, a gondolkodásmódja, a beszéde, a viselkedése, az öltözködése, ha nem látszik rajta, hogy neki személyes kapcsolata van Jézussal. És ne csapjon be azzal a sátán bennünket, vagy a keresztény közgondolkodás, hogy jaj, hát nem kell annak látszódnia, nem szabad törvényeskedni, hát a szívem Jézusé. Igen, Jézusé, akkor mi is a szíved? A szíved a gondolatod, az értelmed, az érzelmed, az akaratod, a döntéshozatali központod. Ott hozod meg a döntéseidet, hogy hogyan beszélsz, hogy hogyan gondolkodsz, hogy mit csinálsz, hogy hogyan viszonyulsz emberekhez, helyzetekhez. Valóban elképzelhető, ha e fölött Úr Jézus, akkor te úgy viselkedsz, úgy gondolkozol, úgy beszélsz, mint a világ, mint az istentelen emberek? Nem, kedves testvéreim, ha valakinek a szívében Jézus az Úr, az meglátszik. És ezért kezdi Pál apostol azzal, hogy a ti testeiteket szánjátok oda Istennek áldozatul. Nem kezd filozofálni, nem kezd ilyen elméleti tanításba a testünket, mert az a legnehezebb. Azt gondoljuk mindenképpen a magunkénak, a sajátunknak, hogy azt kezdünk vele, amit akarunk. De nem csak a szívünk, nem csak az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk, de a testünk is Jézusé. Azt mondja tehát az igénk, ha eljutunk Isten igaz megismerésére, akkor el fogjuk tudni kezdeni Istent helyesen imádni és helyesen dicsőíteni. John Stott ezt írja a kommentárjában, az igaz Istenismeret mindig Isten tiszteletéhez vezet. Tehát, kedves testvéreim, elsősorban nem helyes önértékelésre vagy önismeretre, hanem helyes Isten ismeretre van szükségünk. Calvin szerint is ebből fakad majd az igazi önismeret. Az Úr Jézust pedig egyre jobban megismerve, azáltal, hogy életünk egyre több területén engedelmeskedünk neki, benne egyre jobban gyönyörködünk, belátjuk majd, hogy egyedül érte érdemes élni. Olyan ez, mint amiről az Úr Jézus beszél az egyik példázatában, a szántóföldben elrejtett kincs. A gazdálkodó, amikor nem a saját földjén végzi a föld munkát, megtalál egy hihetetlen értékű kincset, elrejti, elmegy, mindenét eladja, csak hogy megvehesse azt a szántóföldet, mert tudja, hogy felbecsülhetetlen értékű kincs van benne. Mi is csak akkor fogjuk tudni igazán értékelni az Úr Jézust, ha megismerjük őt, ha felismerjük, ha felfedezzük őt, de ő kész kijelenteni magát nekünk, kész megismertetni magát velünk, ezzel bíztat bennünket Isten a példabeszédek könyvében. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy keressük-e, szorgalmasan keressük-e az élő Istent, hogy megismerjük őt, hogy gyönyörködjünk benne, hogy ő legyen az értelme és igazi célja az életünknek. És ha őt megismerjük, vagy legalábbis valamennyit megismerünk belőle, akkor meg fogjuk látni, hogy egyedül ő méltó az imádatunkra. és nem a töltött káposzta, meg a Mercedes, meg a másik embernek a kék szeme, hanem egyedül Jézus méltó az imádatunkra, a szeretetünkre, az időnkre, az erőnkre, testünk, lelkünk minden részére. És ekkor fogjuk belátni, hogy még levegőt is csak azért vehetünk, és azért dobog még a szívünk, mert ő akarja, mert ő engedi. És érte dobog még a szívünk, érte veszünk levegőt is. De vajon átvitt értelemben is igaz-e ránk, hogy érte dobog a szívünk? Mindent, amit van, Jézusért kaptál. Azzal tudod mindezt neki meghálálni, ha azt, amit van, az ő akarata szerint, az ő dicsőségére használod. Ha belátod, hogy mindent tőle is érte kaptál, akkor megérted, hogy te magad is Jézusért vagy. Csak akkor találsz értelmet és célt az életednek, ha Jézusért élsz. Jézus tehát nem az egyetlen, akire szükségünk van, hanem Jézus az egyetlen, amink, akink van. Jézus nem a bombon megy a habon és a marcipán tortán, ami még éppen hiányzik, hogy jó legyen. Mert megvan ruhám, megvan eledelem, megvan szerető családom, egzisztenciám, lakásom, autóm, és hát, hogy igazán jól érezzem magam, még kell ez a Jézus. Bombon mennek az életemre. Nem, kedves testvéreim, ő a minden. És ha ő nincs meg neked, lehet bármid, bárkid, végtelenül szegény vagy. Rajta kívül, azt mondja a Szentírás, nincs semmi. Minden benne áll fenn. Ami rajta kívül van, kedves testvéreim, az hazugság, szemfényvesztés, értelmetlen és céltalan. Ami rajta kívül van, az egyenesen halálos. Maga a halál. Ebben a világban, ha körülnézünk, azt kell látnunk, hogy minden mű, minden hamis, minden csak látszat, de a valóság Krisztusé, ahogy a Kolossé 2.17 mondja. Kell-e neked, kedves testvérem, Jézus Krisztus valósága? Vagy még mindig ragaszkodsz a sátán által vetített világhoz? Minden problémádnak a gyökere, hogy nem akarod teljesen megadni magad a megváltónak. Inkább ragaszkodsz öncélú álomvilágodhoz, mint Jézus valóságához, az ő igazságához. Calvin úgy írja le az ő megtérésének történetét, mint egy kapitulációt Krisztus előtt. Mit jelent a kapituláció? Feltétel nélküli megadás. Ez hiányzik az életedből és az életünkből. A feltétel nélküli megadás. Ahogy Pál mondja, inkább Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug. Inkább Istennek legyen igaza. Kész vagy-e te is Istennek igazat adni? Kész vagy-e elismerni, hogy eddig csak magadért éltél, és nem kerested az Isten dicsőségét? Kész vagy-e elfogadni bűneid megvallásával Jézus érted hozott áldozatát? Kész vagy-e mostantól Jézusért élni? Meghalni a bűnnek, önmagadnak, a saját akaratodnak, és élni Jézus terve szerint? Kész vagy-e engedni Istennek, hogy öncélú, önközpontú, feje tetejére állított világodat végre a talpára állítsa, és elkezdj végre az ő dicsőségére élni? Ha valakinek mégis kétségei volnának az emberközpontú és egoista gondolkodásmód és életvitel őrült és pusztító voltával kapcsolatban, hadd álljon itt zárásként Calvinnak a felolvasott igéről írt magyarázata. A lényeg az, hogy fonák módon felfordul a természet egész rendje, ha nem ugyanaz az Isten, aki minden dolog kezdete, egyúttal azok végcélja is. Isten joggal követeli magának a feltétlen hatalmat, hogy az emberi nem és az egész világ állapotában semmit sem keressünk az ő dicsőségén kívül. Ebből következik, hogy képtelen, esztelen, sőt, őrült minden olyan gondolat, amely Isten dicsőségének kisebbítését célozza. Minden olyan gondolat, ami magam körül forog, ami a magam dicsőségét szolgálja, az Isten dicsőségét kisebbíti. Ha nem akarunk, kedves testvéreim, beleőrülni a világ vagy a saját magunk körül forgásba, vagy a világ vagy a saját magunk dicsőségének keresésébe, akkor kezdjünk el Jézusért, Jézus dicsőségéért élni. Adjuk át neki az életünk fölötti uralmat, és Istennek engedelmeskedve ismerjük meg az ő tervét, az ő célját az életünkre, hogy valóban legyen értelme és célja az életünknek. Így tapasztalhatjuk majd meg, hogy Jézusnál teljes öröm van, és az ő jobbján gyönyörűségek vannak örökké. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te nem hagysz bennünket sötétségben. Nem hagyod, hogy a lelki vakság rá telepedjen az életünkre, és a világ öncélú, önmaga körülvaló forgásával együtt rohanjunk velük a kárhozatba. Köszönjük, hogy te meg akarsz állítani bennünket. Köszönjük, hogy te elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy észrevegyük végre, hogy nem a magunké vagyunk, hanem egyedül a tied, és hozzád tartozunk. És akkor lehet teljes és boldog az életünk, mi magunk is akkor teljesedhetünk ki, hogyha Jézusért élünk, és nem akkor, hogyha a korszellemet, a világot, vagy a saját vágyainkat követjük. Segíts nekünk belátni ezt, mennyei atyánk. És bocsásd meg nekünk azt a sok-sok tékozlást, amikor magunkénak gondoltunk kapcsolatokat, embereket, ügyeket, eszméket, időt, erőt, szeretetet, pénzt, testünk tagjait, és mindezeket tékozoltuk, ahelyett, hogy mindezekkel a te dicsőségedre éltünk volna. De olyan jó, mennyei atyánk, hogy nem késő változtatni, nem késő elkezdeni Jézust követni, Jézusért élni. Köszönöm, mennyei atyám, hogy a te világot fenntartó szavad még az életünket mindig fenntartja, és még mindig nyitva van a mennyország kapuja, és csak egy döntés választ el bennünket az örök élettől. Azért imádkozom, mennyei atyám, hogy aki nem hozta még meg ezt a döntést, merjen dönteni Jézus mellett, és akik már meghoztuk ezt a döntést, kezdjük el következetesen komolyan venni a hétköznapokban, hogy nem magunkért, hanem Jézusért élünk, és egyedül érte van értelme élnünk. Imádkozunk, mennyei atyánk, mindazokért, akiket ránk bíztál. Hozzuk el ide a családtagjainkat, a szeretteinket, te áld és őrizd meg őket. Te áld meg bennünket a munkahelyen, az iskolában, a baráti körben, bárhol vagyunk, hadd lehessen az életünk is, és ne csak a szavunk bizonyságtétel, hogy az igazi istentiszteletet a templomból kilépve kezdjük el, a hétköznapokban Jézust követve, neki engedelmeskedve. Kérünk, mennyei atyánk, te gyógyítsd a betegeinket, te légy a gyászolók vigasztalója, hozzuk eléd egész közösségünket, gyülekezetünket, imádkozunk a Jókai iskoláért, minden tanáráért, tanulójáért, a szülőkért, te formáld az ő szívüket, tedd őket a te tanítványaiddá. És imádkozunk egyházunk és nemzetünk ébredéséért, hogy a te szent lelked által végre bűnbánatra juthassunk, hogy nem magunk körül, hanem Jézus körül forogjon az életünk és a gondolataink, hogy egyen-egyenként, de közösségként is királlyá egyedül Jézust koronázzuk. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.